Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok Istennek igéjét Jézus megdicsőléséről, Márk evangélium a 9. részéből, a 2. verstől a 13. versig, melyet helyet foglalva hallgassatok meg. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára eltávozott. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni, hadd készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit beszél, mert nagy félelem fogta el őket. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, csak amikor az emberfia már feltámadt a halottak közül. Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás. Ezért megkérdezték tőle: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt: Illés valóban előbb jön el, hogy helyreállítson mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, Illés már eljött, és azt tették vele, amit csak akartak, amint megvan írva róla. Amen. Gyertek, emeljük fel szívünket, és fohászkodjunk. Mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt a hosszú napot, ezt a hosszantartó fényt, ami hajnalban kezdődik, és estig tart, az esti beszélgetésekbe nyúlik bele a naplemente. Köszönjük neked azt az éltető erőt, amit ezen keresztül kapunk. Köszönjük a gyümölcsöket, amiket ezzel érlelsz számunkra. És emellett a világosság mellett, amely áthatja mi szívünket, és ami a homályt is felszakítja, és a legsötétebb gondolatainkat is megvilágítja, hadd kérjünk esőt is ebben a szárazságban és asszályban. Adj vizet, adj éltető vizet a földnek, és adj éltető vizet nekünk, add, hogy megérthessük igédet. Kérünk téged, hogy törölj el minden olyan gondolatot, olyan dolgot, amely elválaszt te tőled. Küld a te szent lelked, hogy megérthessük és befogadhassuk igédet ezen a gyönyörű nyári napon. Itt, ahol most összegyűltünk, kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Igehirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, Márk evangélium a 9. részéből olvasom a 3. verset. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. Amen. Jó újra látni benneteket, nagyon jó, hogy újra találkozunk. Köszönöm, mindannyian jól vagyunk, többen is kérdeztétek, hogy hogy telt a szabadság. Köszönöm szépen, remekül, de hiányoztatok ám. Tehát a Ragúza, vagy mai nevén Dubrovnik főterén állva, hogy a harangtornyot néztük és vártuk, hogy harangozzanak, azért megjegyeztem a családnak, hogy azért nekünk is van harangunk otthon, és biztos szól 12 órakor. És erről a harangszóról szeretnék most beszélni nektek egy kicsit, ami a Nándorfehérvári ütközet életre emlékeztet. Nem azért, mert győztünk, hanem azért, mert a pápai bullában azért harangozunk 12 órakor, hogy keresztes hadakat toborozzon egész Európa. De most nem is az előzményről, hanem a következményről szeretnék szólni, egy ünnepről, ami a Nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódik. Ez egy történelmi ünnep lesz, de ezt a történelmet áthatja a jelen is. Az a jelen, amiben most vagyunk. Az a jelen, amiben mi is itt lehetünk, lehet, hogy már szabadság után, vagy szabadság előtt. Ahogy mondtam, hazatértünk tegnap délután, és a főgondnok úrral füvet nyírtunk, amiben nem az a hír, hogy főgondnok úr meg én füvet nyírtunk, hanem az, hogy füvet nyírtunk. Mert az, amit itt látok, ez a zöld rét, ez azért zöld, mert locsolja minden reggel és minden este a locsoló, ezt pontosan tudom, hogy hogyan és mikor. És ezt le tudtuk nyírni, de ha arrébb mentek egy kicsit, vagy körülnéztek, nincsen fű, ami zöld. Olyan szárasság van, amiben folyómedrek száradnak ki, ahogy a szabadságunkon mentünk a különböző területeken át, a GPS-t, a térkép mutatta, hogy ott van egy tó, és mondja mellettem a feleségem Eszter, hogy nézd, már teljesen ki van száradva, és tényleg. És nem ez az egyetlen ilyen volt, hanem voltak patakok, sőt folyók, amiknek így alig volt benne víz, és teljes szárasság volt. És az az élelem is, ami lenne, az sem jut el a célba, mert ami Ukrajnából jön élelmiszer, az sem oda megy, ahova kellene. És ez az egész szabadság, ami gyönyörű volt, és nagyon szép helyeken jártunk, azért felmerült bennünk, és nem is tudom, nem volt még ilyen soha, hogy az jutott eszünkbe, hogy lehet, hogy utoljára tudunk ilyen helyeken menni, mert láttuk ezt a szárasságot, tankoltunk benzinkúton, tudom, hogy ti is tudjátok, hogy mennyibe kerülne itthon a benzin, de az egészen más, amikor ezt a számot így ki is kell fizetned. Voltunk helyeken, ahol megfizethetetlenek árak voltak, és láttuk azokat az autókat is, amik ukrán rendszámúak voltak, és kiszálltak az emberek, és beszélni tudtak Horvátországban, és az jutott eszembe, hogy hát szlávok, és nem értik meg egymást, oroszok és ukránok pedig megérthetnék egymást, és hogy mi lesz velünk. Az egész örömben és a pihenésben volt egy árnyék, egy ilyen nyomasztó érzés, amiben ez, hogy lesz-e még újra, meg hogy mi is történik most velünk, és ti is érzitek ennek a hatását, és titeket is nyomaszt, bármennyire is gyönyörű ez a nap, azt gondolom, hogy hogyan tovább. És ez az érzés az, amit nem akarok elhessegetni, hanem szeretném, hogyha ezt az érzést, ezt nem tennénk félre, hanem ebből az érzésből táplálkozva megismernénk Krisztusnak az evangéliumát, ami nem csupán egy olyan evangélium, ami egyszerű örömhír, hanem az ő lényén át sugárzódik az, hogy ő kozmikus Krisztus. Hogy amikor a ruhája fénylik, akkor az nem csupán valaminek a visszatükröződése, hanem az isteni erejének a megjelenése, annak a megvalósulása. Úgy, ahogy nagyon régen, a 15. században is történhetett ez, a Nándorfehérvári ütközet előtt egész Európára egy nagy árny borult. 1456 előtt, 3 évvel, 56-ban volt a Nándorfehérvári ütközet, de 1453-ban, május 29-én elesett Bizánc. Elesett a keresztény Európa legutolsó keleti vára, végvára, elesett az a római birodalom, ami több száz éven át fennmaradt, elesett az a kelet-római birodalom, annak az utolsó bástyája, Bizánc, Konstantinápoly, ami majdnem 1000 évvel túlélte a nyugat-római birodalmat. Ugye az 476-ban omlott össze, ez pedig 1453-ban majdnem 1000 évig, 1000 évnél tovább is bírta, de a végén megadta magát és elesett. Tragédia volt az egész Európa, az egész kereszténység számára. És ezt a tragédiát nagyon kevesen fogták fel úgy, hogy tegyenek is valamit. Harmadik Kallixtusz pápa, aki azt a pápai bullát kibocsátotta, hogy harangozzatok, és gyűjjetek egybe, és tegyünk valamit ezért. Harmadik Kallixtusz pápa ismerte ezt, és keresztes hadjáratot akart indítani, hogy valamit tegyenek, de nem volt erre erre visszhang. A 100 éves háború az angolok és a franciák között éppen akkor lett vége, senki nem akart hadba menni. A pestis járványok miatt senki nem akart tenni bármit is, és azt mondták, hogy ez ott van távol tőlünk, és nem érdekel bennünket. Nándorfehérvár, Magyarország és a keleti, és a kereszténység kapuja tartotta magát, Hunyadi János és Szilágyi Mihály várvédők próbálták megállítani II. Mehmed szultán seregét, és a segítségükre a pápa egy papot, egy ferences papot, Kapisztrán Jánost bízott meg, hogy toborozzon keresztes sereget, a lánglelkű pap prédikált, és jöttek, akik tudtak, jöttek a szegények, jöttek a parasztok, a nincstelenek, és egy fegyelmezetlen sereg állt össze, egy keresztes sereg, akiket Hunyadi János a Száva szigetére tett, mert sikerült felbontani a tengeri blokkádot, és oda tudta elhelyezni őket. És várták a török támadást, várták a török sereget, de ezek a fegyelmezetlen keresztesek a hídról, vagy a szigetről, ahogyan átmentek, a szigetről elkezdték nyilazni a törököket. És a törökök, amikor látták, hogy nyilazgatják őket, elkezdtek handrendbe állni, hogy megtámadják a keresztes sereget. Amikor ezt Kapisztrán János megtudta, állítólag misézett, és azért, hogy elejét vegye ennek a teljesen értelmetlen ütközetnek, és ez nem is volt összehangolva, úgy, ahogy volt, a történet szerint miseruhába rögtön elindult és átevezett, hogy megállítsa a nyilas embereit, hogy hagyják abban a nyilazást, de a többi keresztes meg azt látták, hogy fehér ruhában elindul valaki a törökök felé, azt hitték, hogy maga a pápa vezeti őket, ezért az egész keresztes sereg megindult, és követték Kapisztrán Jánost. Amikor a keresztes sereg megindult, a törökök még jobban felfejlődtek, és elkerülhetetlen lett az ütközet, össze is ütköztek egymással, és közben, amikor Hunyadi János látta, hogy mit csinálnak ezek, nem is volt megbeszélve, kihasználta az alkalmat, megkerülte őket, és a török haderők, amíg a keresztesekkel küzdöttek, addig ő foglalta az ágyukat, és a saját ágyúikkal lőtte a török sereget, és így győztek július 22-én. Egy teljesen véletlenszerű fehér ruha miatt, amiről aztán írt is a pápának, hogy így győztünk, és amikor a pápa a maga elkeseredettségében, a reménytelenségében augusztus 6-án megkapta a levelet, akkor ezt a napot ünneppé nyilvánította, ez a tegnapi nap, és azóta a keresztény egyházi naptárban augusztus 6-a a megdicsőlés ünnepe, mert a pápának ez jutott az eszébe, és ez robbant ki belőle, hogy itt valami, és így is fogalmazta meg az ünnep kihirdetésekor, itt valami természetfeletti győzelem történt. Valami olyasmi, amire senki nem számított. Valami olyasmi, amit senki nem tervezett. Amiért ő imádkozott, és amit szeretett volna, de nem tudta, hogy hogyan teljesedhet be. Nem tudta ezt kieszközölni. Nem tudta ezt megcsinálni. Nem bírta az uralkodókat rávenni, és mégis megtörtént ez. Amikor ezt a kis történetet, hogy hogyan is történt a nándorfehérvári diadal, amit ma így ismerünk, meghallottam, akkor gimnazista voltam, történelem fakultációra jártam, és pont a pattársam volt megbízva azzal, az ő feladata volt arról az, hogy erről kis előadást tartson, de már szünetbe beharangozta, hogy itt valami hatalmas nagy sztori lesz, és tényleg mindannyian úgy napokig a hatás alatt álltunk ennek a tragikus, győzelmi, de ugyanakkor komikus történetnek is. Elképzeltük, hogy hú, hát hogy üldözhető, hogy gondolhatták ezt, hogy történhetett volna, és fiúk, akik ezt így próbáltuk végig gondolni, eljátszani, a gondolatban újra és újra leírtuk, és beszéltünk erről, nem jutott eszünkbe, de most azért hozom elétek, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy vajon a pápa, amikor ezt az egész győzelmet, amit nándorfehérvári diadalnak ismerünk, meghallotta. Mi átszódott le benne, hogy egy olyan történetet, ami egy húsvéti történet, ami egy bőti történet, hiszen Krisztus halála előtti napokról van szó, és időről van szó, egy hegyen, valószínűleg a Tábor hegyen történő eseményről van szó, amikor a sötétben Mózessel és Illéssel együtt imádkoznak, amikor ott vannak a tanítványok, amikor a ruhája fehér lesz, tündöklik úgy, hogy a földön ruhafehérítő nem tud olyat készíteni, hogy ez a történet miért jutott eszébe, és miért ez a történet lett az, amit abban a pillanatban, nem utána valamikor, hanem aznap, amikor a levelet megkapta, nem is a győzelem napján, július 22, hanem a tegnapi napon, augusztus 6-án kihirdette a megdicsőülésnek az ünnepét, és azóta a húsvéti ünnepkörből kiszakítva ezen a napon ünnepli a keresztény egyház, a keresztény Európa ezt az ünnepet, a megdicsőülés ünnepét. Erre akkor nem tudtam gondolni, hogy a pápa miért gondolta ezt. De most azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van annak, hogy harmadik Kallixtusz a maga reménytelenségébe, és ez a reménytelenség valós reménytelenség volt, mert a török úgy foglalta el Bizánzt, hogy azóta abból Isztambul lett, és ott a kereszténységnek egyáltalán semmi olyan nyoma nincs, még árnyéka sincs, mint ami előtte volt. Kétségbe volt esve. Kétségbe volt esve, és reménytelen volt. Tudta azt, hogy az a sereg nem lesz elég, tudta azt, hogy ha Nándorfehérvárt beveszik, akkor második meg a hódító szultán nem fog megállni Rómáig sem. Tudta azt, hogy minden elveszett, és tudta azt, hogy ez menthetetlen helyzet. És ebben az elveszettségben, ebben a kétségbeesésben a megdicsőülés története az, ami elé került. Az a történet egy húsvéti történet lesz, ami augusztus 6-án megnyitotta az ő szívét. Ami felragyogott egész Európa számára. Egy olyan ünnep, amiben Krisztusnak a győzelme, és ez egy nagyon fontos dolog, nem eszközölhető ki. Amikor azt mondja az ige, ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud fehéríteni, abban nem a tündöklés és a ragyogás az igazán lényeges csupán. Mert aki vellette volt Mózes, az ő arca is ragyogott, amikor Istennel találkozott. De az a ragyogás, az visszatükrözte Istennek a dicsőségét, és az nem Mózes belső ragyogása és tündöklése volt. Ez a ragyogás, amit Krisztuson láttak a tanítványok, és amit megtapasztaltak, az Krisztus belülről fakadó isteni ragyogása volt, az ő ereje volt. Egy olyan, amit nem lehet megcsinálni, nem lehet kikényszeríteni. Így mondja az ige, olyan, amit a földön ruhafestő nem tud fehéríteni. Olyat, amit földön ruhafestő fehérítéssel, csiszolgatással, mosással nem tud kifehéríteni. Egy olyan, ami csak Krisztusból, saját magából, az ő isteni mi voltából fakad. Egy olyan, ami nem kiszámítható. Egy olyan, amit nem tudunk megragadni, és nem tudunk birtokolni, csak visszatükrözni. Egy olyan, amire mindannyian vágyunk, és ezért aztán fehérítgetünk is. Ha megnézitek a közéleti beszédet, tele van ragyogtatással és fehérítéssel. Mindenki elmondja azt, hogy én nekem sokkal inkább igazam van, mint a másiknak, mert én is ugyan ezt vagy azt csináltam, de ahhoz képest, amit a másik csinál, én sokkal fehérebb, sokkal tündöklőbb, sokkal ragyogóbb vagyok, igaz? Nem igaz. Ugyanolyan piszkosak vagyunk mindannyian, bármennyire is szeretnénk különbözni a másiktól, és ez nem csak a közéleti beszédre igaz, hanem ránk is igaz. Én is szeretnék fehérebbnek tűnni a másiknál, még annál is, aki közvetlen mellettem áll. Szeretném megkülönböztetni magam, hogy az én fehérségem igazi fehérség, az én ragyogásom igazi ragyogás. De hát ennél őszintébb Ágnes asszonynak az a fehérítő mosása is, amiben nem tud megbarátkozni a saját bűnével, nem tud megbarátkozni a saját gyilkosságával. Ennél őszintébb az is, annak a kudarca, hogy nem tudja kifehéríteni. Mert testvérek, nem tudjuk ezt kifehéríteni. Azt a ragyogást és a reménytelenségből a reménység felvillanását, a kétségbeesésből a célt, azt nem tudjuk magunk beállítani, nem tudjuk mi megcsinálni ezt, úgy, ahogy a földön a ruhafehérítők sem tudják kifehéríteni a ruhát. És Kallixtusz pápa ezt ismerte fel, azt hiszem. Ezért lehetett ez az ünnep ilyen ünnep. Nem tudom, hogy tudta ezt a fehér ruhás történetet Kapisztrán Jánosról, hogy ezért kezdték el követni, de nem is ez a lényeges, mert ami igazán lényeges az, hogy egy olyan Krisztust mutat fel a reménytelenség közepén, akinek a dicsősége és akinek az ereje nem a mások elismeréséből. Nem abból, hogy a tanítványok sokasága követte volna, nem a nép éjjelzéséből, hanem a saját erejéből, isteni erejéből fakad, mert az volt ott, aki teremtette ezt a világot, az lett teremtményé. És amiről Mózes és Illés beszél, azok egyáltalán nem vidám dolgok, másik evangélium le is írja, hogy az ő haláláról beszélnek, és a tanítványok is félnek valami miatt, sátrat akarnak készíteni a lombsátor ünnepére, hogy Isten velük lakozzon, de hát Isten úgy lakozik velük, hogy ott van Krisztussal az új szövetség örömében, az egész Ószövetség, Mózes a törvény által, Illés a proféták által, ott van Krisztus körül, mert az új szövetség fénylő üzenete ragyogja be őket, megmagyarázhatatlan módon. Szeretnétek megtudni tőlem, hogy működik ez? Én is szeretném megtudni, de nem tudom, mert ez nem úgy működik, amit le tudnék írni. Hanem azt gondolom, hogy az összes reménytelenség, ami a bizánci birodalom elpusztulásához kapcsolódó reménytelenség, az a reménytelenség, hogy nem tudnak összefogni, akiknek össze kellene fogni, legyen az az angol vagy a francia király, lehetnek azok a vezetőink, lehetnek azok a munkatársaink, bárki. Szóval annak ellenére Krisztusnak ez az ereje át tudja ragyogni a mindennapjainkat, és azokat az árnyakat is, amiket nem tudunk megfogalmazni, azokat a globális félelmeket, amiket nem tudunk leírni, amik akár a legnagyobb örömben, a legnagyobb pihenésben is beárnyékolják mindazt, amit teszünk. És ez az öröm, ez a fény, ez a ragyogás, olyan öröm, ami valóban képes felülírni a reménytelenséget. Valami olyasmi, amiben személyesen találkozhatunk Krisztussal. Valami olyasmi, amit nem mi magunk csinálunk. Nem mi magunk ragyogtatjuk ezt fel. És az a harangszó, amit hallunk, az arra hív, hogy fogjunk össze, de az az ünnep, amit tegnap ünnepelhettünk, és ami most előttünk van, a megdicsélés ünnepe, azt jelenti, hogy velünk van az Isten minden reménytelenség ellenére. Velünk van az Isten minden kétségbeesés ellenére. Velünk van az Isten minden olyan globális körülmény ellenére, amitől félünk, amit nem tudunk megfogni, és amire semmi hatásunk nincs, de neki van hatására. És ez az ünnep, amit ünnepelhetünk, és ami segíthet számunkra, segíthet nekünk, ez azt jelenti, hogy mi, ha rátekintünk és velük vagyunk, mindegy, hogy akarunk-e sátrat készíteni, hogyan akarjuk ezt a pillanatot kinyújtani, ahogyan Péter is ki akarta nyújtani. Mindegy, hogy mit nem értünk benne, mert azt a kérdést teszik fel, hogy hogy van ez a holtak feltámadása, amiről Krisztus beszél. Nagyon fontos az, hogy ezt a Krisztust látva az ő ragyogását vissza tudjuk tükrözni, ahogyan Pál is írja a Korintus beliekhez írt második levelének harmadik részében. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy visszatükrözzük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen. Mennyi édesatyánk, eléd hozzuk azokat a homályos pillanatokat, amikor érezzük azt, hogy vannak fölöttünk álló erők, amivel nem tudunk mit kezdeni, amik meghaladják a mi hatáskörünket. És mégis nyomasztanak bennünket, nem tudunk velük megbirkózni. Ezek megjelenhetnek az árakban, megjelenhetnek a hallgatásokban, megjelenhetnek azokban a pillanatokban, amikor szeretnénk azon a pillanaton minél hamarabb túl lenni, de mégis elhúzódnak és elnyúlnak, és szégyeljük magunkat. Megjelennek azokban a pillanatokban, amikor nem tudunk bocsánatot kérni, pedig megbántottunk valakit. Megjelennek azokban a pillanatokban, amikor egyszerűen tehetetlennek érezzük magunkat, a fogunkat csikorgatjuk, próbáljuk elhessegetni a gondolatokat, de mégis ott vannak. Ezt az egész nyomasztó helyzetet eléd hozzuk most. És kitárjuk karunkat, és ebben a kitárásban egyszerre ott van a lemondás arról, hogy mi ebben nem tudunk mit tenni, és ebben a kitárt karban ott van az a fohász is, az a hódolat is, amiben téged dicsőítünk, és kérünk téged, hogy segíts rajtunk. A fiadon keresztül, aki bejött ebbe a homályba, ismeri ezt a reménytelenséget, tudja mi az, hogy tehetetlenség, és mégis ebben a sötétségben és reménytelenségben és homályban felragyog az ő arca. Felragyog abból az erőből, abból a teremtő erőből, amivel teremtette ezt a világot, amivel megváltottad és megszentelted ezt a világot. Kérünk téged, Urunk, hogy így tekinthessünk minden fájdalomra, minden szenvedésre, minden kérdésre, olyan kérdésre, ami nyomasztó kérdés, minden kételkedésre és kétségbeesésre. Kérünk téged, Urunk, hogy a halottak feltámadásával kapcsolatban is, amikor ilyen kérdésünk van, hogy hogyan lesz tovább, és emlékszünk arra, akit nagyon szerettünk, akivel összekötöttük az életünket, és aki már nincs közöttünk, az ő találkozás, azzal a vágyal, hogy vele találkozzunk, ebben a vágyban is ezt a sugarat, ezt a ragyogást, a feltámadás ragyogását mutasd meg, hogy rátekintve vissza tudjuk tükrözni, hogy mi magunk is ebből a fényből tudjunk táplálkozni. Köszönjük, hogy megmutattad szeretett fiad dicsőségét, és akarod, hogy őt hallgassuk, lássuk, mert bennen gyönyörködöl. Kérünk, világosítsd meg szívünket igéddel és szent lelkeddel, hogy bizalmunkat egyedül az ő érdemébe vessük, és így bejussunk abba a dicsőségbe, amelyet megláttattál a megdicsőlés hegyén ő rajta, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Kérünk téged, hallgass meg csendben elmondott imáinkat is. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 8:30 a Dunaparti gyülekezeti teremben, 10:00 pedig itt a templomban tartunk Isten tiszteletet. Az új énekeskönyvhöz előzetes rendelést kérünk a gyülekezet tagjaitól. Kérjük, hogy a honlapon, a mai napig adják le rendelésüket, igényüket, 30%-os gyülekezeti kedvezményes áron tudjuk beszerezni a kiadótól az énekeskönyveket. Akinek nincs internet elérésük, azokat kérjük, hogy Isten tisztelet után az irodában jelezzék igényüket. Terelgető ovis és alsós táborunkat augusztus 22-e és 25-e között tartjuk. amelyre szeretettel várunk segítő jelentkezőket elsősorban a honlapon keresztül, vagy személyes jelentkezéssel most az istentisztelet után. 1957. augusztus 8-án, 65 évvel ezelőtt kötött házasságot Kriszti Nóra és Makó Dezső Erdőbényén. Imádságunkban erre az alkalomra is emlékeztünk. Szadakozás hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival, jókedvű, adakozót szereti Isten. Legyen Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.